Nem tudom, hogy vagy ezzel, de olyan jó dicsérni Istent, nem? Imádni őt, olyan fantasztikus, azt hiszem az egyik Zsoltár úgy fogalmazza meg, hogy mintha kövérséggel telne meg a lelkem, mikor víg ajakkal dicsér téged a száma. 63. Zsoltár. És Istent dicsérni, imádni, az ő nevét felemelni, őt, neki választ adni így a dalokban, a szívünkben, ez erre lettünk alkotva, megtaláljuk a helyünket, megtaláljuk azt a helyet, ami így számunkra van. És így arra is gondoltam ennek kapcsán, hogy ez olyan, mint, vagy hogy ez egy, hát, hogy ez így a teremtetésünknek így a végcélja. Tehát, hogy erre lettünk alkotva, erre lettél alkotva, erre lettem teremtve, hogy csak így közösségbe lenni ővel, dicsérni őt, imádni őt. A Jelenések könyvében is látjuk azt, hogy amikor az egész eklézsia, az egész gyülekezet ott lesz a trónteremben, és csak tényleg dicsőíteni fogjuk őt. És most itt ez a főpróba, jó? Tehát a földi élet az a főpróba az előadásra, jó? Az lesz az előadás, ez a főpróba. És Isten szelleme bizony hív. És azt is észrevettem a dalokban, ahogy énekeltem, hogy nagyon-nagyon sok dal egy imádságot fogalmaz meg. Van a különböző fajták, de főleg most az első kettő, amit énekeltünk, így van, hogy nyisd meg a szívem, hogy lássak. Nyisd meg a szívem, Uram, hogy lássalak téged. És nagyon sok dal telve van így igei utalásokkal, vagy igerészekkel, ugye, mert ez is az Efézusi levél első fejezetére utal. És egy ilyen kérés, vagy a második dal, hogy ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek. Így van, hogy itt ez az a lelkem a porhoz tapad, Uram, de te léci, így ebből a por valóságból, ahogy itt élünk, és olyan sok nyomás van rajtunk. Olyan sok nehézség vesz körbe, olyan sok bajos árnyak vannak előrevetítve, meg olyan sok mindent így hallhatunk, meg olyan sok mindennel lehet telve az elménk, és nem tagadva ezeknek a valóságát, hogy ezek nyilván valóságos dolgok, de hogy Uram, léci, ragadj magadhoz, hogy az én életem több legyen, mint por. Több legyen, mint az emberi élet, ami így lepörög és vége, hanem hogy a te dicsőséged ott legyen az én életemben, hogy te magadhoz ragadj, hogy az én életem a te dicsőségednek a visszatükröződése legyen. Na, mindegy, persze, tovább lehetne menni a dalokon, most nem ez a célom, hanem csak így akartam így mondani ezt, meg bátorítani, és meg az, hogy csodálatos dolog így Isten dicsőíteni egyedül is az életünkbe, és aztán közösen is. És azt jelenti gyülekezetnek lenni. Egy szívvel, egy szájjal dicsőítjük az Úr Jézust. És ez a fő próba. Most nem azt akarom mondani, tudod, olyan, mint amikor hallasz ilyen szektákról, akik ilyen fehér ruhákban vannak. Így van már, ugye, hogy kitűznek egy napot, és akkor felveszi mindenki a fehér ruháját, és felmegy a Gellért hegyre. Amúgy majd mondom, hogy mikor lesz, de még most nem mondom. Jó? Ősz második felében lesz egy ilyen napunk, jó? De tudod, felmegy oda, és akkor így próbálnak, hogy tudod, hogy hogy kell elmenni, de hogy tudod, hogy nem az, hanem hogy igen, ez a fő próba, hogy Isten uralomra tanít bennünket, mert ő azt szeretné, hogy vele együtt uralkodjunk. Ezt látjuk a Jelenések könyvében is, meg máshol. És hogy uralomra úgy tanít bennünket, hogy itt vagyunk ebben a földi életben körvevéve nehézséggel, a saját gyengeségeinkkel, különböző, tényleg az ördögnek a hátsó kertjében vagyunk. És e világ istene itt van az ördög. És itt vannak mindenfajta ilyen dolgok, és azt mondja, hogy most én arra hívlak téged, hogy csak így vedd az én trenírozásomat, ahogy így tanítani akarlak téged. Így velem élni, velem járni, uralkodni ezekben a dolgokban, győzelemre jutni, gyengeségen keresztül sokszor, nem könnyű győzelemre feltétlen az, hogy hop, hanem az, hogy úgy tanulni a Krisztust és uralom, így vele együtt uralkodni az életben. Wow. De nem ez az üzenetem, amivel készültem. Persze az Úr tudja, hogy mi az ő üzenete számunkra. Lehet, hogy már megadta az üzenetét számodra, úgyhogy ez soha nem úgy van, ahogy mi gondoljuk. De ma szeretnék így a kegyelemről beszélni, és szeretnék a kegyelemről és így a szívünkről beszélni. Tehát a kegyelem és a szívről beszélni, jó? És figyeltek, ez jó. Úgyhogy mennyi Atyám, csak arra kérlek téged, hogy ragadj magaddal bennünket most az ige hirdetés ideje alatt is. És ragadj magad, hoz bennünket a te igéddel, a te szellemeddel. És imádkozom azért, hogy adj nekünk, ahogy itt együtt vagyunk a te igéd tekintélye alatt, olyan kijelentést, olyan rémát, élő igét, olyan ígéretet, olyan közösséget veled, olyan vezetést, ami segít bennünket, hogy hogyan uralkodjunk a kegyelem által ebben az életben, hogy hogyan készüljünk fel arra az uralomra, királyi uralomra, ami a te örök királyságodban van. És azért is imádkozom, hogy adj nekem is képességet és szabad szólást, és adj a testvéreimnek is szabad befogadást, és én is szeretnék veled találkozni, és szeretném, ha mindannyian találkozhatnánk veled. Úr Jézus, segíts ebben bennünket Jézus nevében. Amen. Amen. Így amikor a kegyelemről gondolkodunk, nyilván sok különböző kép van, ami talán így segít nekünk így a kegyelem megértésében. A Szabi pont említette az egyiket, így van a tengernek az a nagysága. Pont múlt héten, vagy az előtti héten olvastam egy ilyen történetet egy asszonyról. Az első világháború alatt, amikor ugye minden országban nagyon komoly háborús hiány volt, és hiány gazdaság, és hiány volt otthon, és mikor valaki elment vásárolni, akkor csak jegyre vásárolhatott dolgokat, és nagyon kicsinyke kenyér szeletet kapott, kicsinyke valamit, mindig nagyon, nagyon porciózva volt apró kis porciókban minden, és igazából nem is lakhattak az emberek jól, csak ehettek esetleg valamit, és ebben az időben, ez Németországban történt, ez az asszony életében először eljutott a tengerhez, ott az északi tengerhez, és ahogy meglátta a tengert, elámult. Ugye, ameddig csak nézel, nem látsz más, csak tengert, nem látod a túloldalát, tehát tényleg, tényleg, tényleg ámulatos. És és azt mondta, hogy na végre valami, ami nincs így kicsin darabokra osztva, vagy porciózva, vagy fejadagolva. Na végre valami. És múlt héten szó volt arról, hogy Isten az ő kegyelmét nem kis adagokban porciózza számunkra. Tehát nem az, hogy na ez épp elég, vagy épp ez sem elég, hanem Isten az ő kegyelmét így extra vagánsan így ránk árasztja. És Pál apostol, amikor a szellem kijelentése se következtében erről beszél, ahogy a szellem tanítja őt, vagy megmutatja a kijelentésben, nagyon-nagyon sokszor küzd a különböző szavakkal és kifejezésekkel, hogy így Isten kegyelmét vagy szeretetét leplezi le számunkra. És nagyon sokszor használja ezt a bővölködő szót, vagy túláradó szót, és nagyon sokszor még ilyen saját szavakat is gyárt, ahol csak azért, hogy intenzitását, vagy nagyságát, vagy végtelen voltát mutassa elé, teszi a hiper előtagot, mint hiper, vagy ugye latinban szuper, tehát hogy egy ilyen szuper bővölködő kegyelem, hogy ez az, ami az Úr Jézus Krisztus elhozott számunkra, hogy Római Levél 5. fejezetében, hogy az Ádám bukása révén, az Ádám bűne révén eljött a bűn a világba, a bűn által a halál mindenkire, tudod, így áradatként elhatott, így minden utolsó szegletébe a földnek elhatott a halál, és hogyha Ádám ilyen frankó fickó volt, tudod, egy egyszerű emberként az ő tettének ilyen következménye volt, akkor Isten fia, Jézus Krisztus, mikor eljött a földre, és engedelmeskedett az atyának, és a Golgota keresztjére ment, az ő tettének mi a következménye? Annyi, mint Ádámé, kisebb, mint Ádámé, vagy sokkal nagyobb, mint Ádámé? És a Római Levél 5. fejezet a 12-től, ha elolvasod a 21. versig, akkor arról beszél, hogy sokkal, sokkal, sokkal inkább. Tehát sokkal inkább. Ez az, ami ott van számunkra, egy ilyen bővölködő kegyelem, és ez igaz az üdvösségünkre, ez igaz a megtartatásunkra, ez igaz arra, akik vagyunk a Krisztusban, tehát az identitásunkra, az azonosságunkra, az új teremtmény létünkre, voltunkra, ez igaz az élethelyzeteinkre, tehát így a mindennapjainkra, igaz a küzdelmeinkre, a gyengeségünkre, a bűnre, és igaz a kihívásokra, amikkel szembenézünk, a hegyeinkre, hogy Isten gondoskodott egy végtelenül bőséges módon. És persze a keddi napon, amikor ott vagy az adott kihívás előtt, akkor te ott találkoztál ezzel a kihívással, és még esetleg, ha képben vagy abban a minutumban, akkor még úgy tűnődhetsz is, hogy te most találkoztál ezzel, és hogy Isten képben van-e, hogy te most találkoztál azzal a kihívással. De hogy ez egy nagyon ilyen apró hangya gondolkodás, mert hogy Isten öröktől fogva képbe volt, hogy te azzal a kihívással fogsz találkozni. És Isten kirendelte az ő végtelen kegyelmét, hogy abban a kihívásban számodra segítséget, valós segítséget adjon, és egy túláradó kegyelmét leleplezze, vagy túláradó kegyelmét ránk árassza. És persze ez lehetséges egy olyan módon, hogy megszabadulunk egy helyzetben, megszabadulunk egy kihívásban, megszabadulunk egy szorongattatásban, de úgy szintén lehetséges az, hogy vagy szorongattatásból, de úgy szintén lehetséges, hogy megszabadunk egy szorongattatásban, mert ez is végigvonul a Bibliából, hogy Isten szabadító a helyzetből, de szabadító a helyzetben. Egy kihívásokkal teli házasságban Istennek van kegyelme, bőséges kegyelme, hogy te abban a helyzetben megszabadulj. És persze ez egy folyamat, mert nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy szükségünk van erre a kegyelemre, nem is vagyunk fogadókészek, mert magunk körül forgunk. Úgyhogy nagyon sokszor nyilván Istenhez kiáltunk, és elindul egy Isten felé való orientáció, vagy elindulhat egy Isten felé való orientáció. Azt hiszem, pont olvastam egy idézetet I. és Gyulától. Velem vagytok? Tudtam, hogy fel fogtok most majd nézni rám. Készültem ezzel az idézettel. Tudom, hogy most már azt fogjátok mondani, na, ez a Csaba. Azt hittem, hogy elég bugris, de most sokat nőtt a szemembe. Viccelek. Azt mondta I. és Gyula, hogy a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. Tehát, hogy a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. Lehet, hogy csak olvassuk kettő köntöst, és még nem jutottam az üzenethez, és lehet, hogy nem fogok eljutni, jó? De menjünk azzal az üzenettel, amit így az Isten szelleme ad közénk. 2 Korintus 12-ben látunk egy ilyen helyzetet Pál apostolnak az életében, és a 7. verstől azt olvassuk, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis adatot a testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Nem tudjuk, hogy mi volt ez a tövis Pál apostolnál. Persze vannak különböző elképzelések, különböző teológusok által, hogy mi lehetett ez, de egy biztos, hogy zavarta őt nagyon. Tehát vagy fájdalmas volt, vagy egyszerűen szüntelen egy ilyen kellemetlen dolog volt, ami úgy tűnt, hogy akadályozza őt. Vannak, akik így egy szembetegségről beszélnek, hogy volt egy olyan szembetegség, ami nagyon akadályozta. A Galata levélben beszél arról, hogy mikor hozzátok mentem, ha tehettétek volna, kivettétek volna a saját szemeteket, és nekem adtátok volna, annyira szerettetek engem, mint úgy fogadtatok, mint Isten angyalát. De bármi is volt ez a fizikai korlát, vagy érzelmi korlát, vagy értelmi korlát, valakik arról beszélnek, hogy így alapvetően az ördög által így a farizeusi korban így nagyon kiépült büszkesége jött vissza újból és újból. Lehet, hogy egy ilyen fajta kísértés, vagy egy ilyen fajta dolog. Egy biztos, hogy ez fájdalmas volt számára, ez egy tövis volt az ő testében, és azt mondja, hogy ez gyötörte őt, a sátán angyala, és a görög szó, ez a gyötörni, ez az, hogy ököllel verni. Tehát, hogy ez kényelmetlen, ez kellemetlen volt. És persze jó is, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, mert ez segít számunkra megértetni sokkal inkább azt az alapelvet, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amik fájdalmasak vagy kellemetlenek. Lehet ez kapcsolat, lehet ez egészségügyi helyzet, lehet ez anyagi helyzet, lehet ez munkahelyi helyzet, lehet, hogy ezeknek így az össze, lehet ez így saját korlátaink és bukásaink, gyengeségeink. A lényeg az, hogy olyan dolog, amire azt mondanánk, hogyha ez nem lenne az életemben, ha ez nem lenne ott, akkor egy boldog ember lennék. Most gondolj egy ilyenre, jó? Tehát gondolj, PC-sz ki egyetlen egy olyan dologra az életedben, vagy dolgot az életedben, amire azt mondhatod, hogy ha ez megváltozna, ha ez nem lenne ott az életemben, akkor ez az akadálya annak, hogy én boldog legyek, vagy hogy kiteljesedjek. Igazából ez az akadálya. És tudjuk azt, hogy Isten szabadító Isten, az Úr Jézusnak ez a neve. Tudtátok? Tehát, hogy az Úr Jézusnak maga a neve hordozza ezt a, tehát is ezt a hivatalát hordozza, hogy Jesua, hogy Isten szabadít, hogy Isten megment. És ez minden szempontból igaz, szabadító az örök üdvösségünkre, szabadító az itt és most életünkben, tehát hogy Isten így, Jézus azt szeretné, ha legfőként úgy ismernénk, hogy ő a szabadító. Ő a szabadító, jó nagy szabadító, jó nagy betűkkel, szabadító. És hogy Isten szabadít nagyon-nagyon sok módon, külsőleg és belsőleg. De itt most Pál apostol egy belső szabadulásról tesz tanúbizonyságot, példaként számunkra, mert úgy folytatja, hogy háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ez tőlem. Most, bocsánat, mielőtt még ehhez megyek, az előzőben arról beszél, hogy ez a töv is azért adatott, hogy felettébb el ne bízzam magam. És figyeljetek, mi olyan apró kis emberek vagyunk, ilyen 2000 köpcentis agyunkkal. 2000 köpcenti motorba az nem rossz, de agyunkkal, hogy így és mi azt gondoljuk, hogy bölcsebbek vagyunk Istennél, amikor hiányzik belőlünk a kellő istenismeret és alázat, és istenfélelem, akkor nagyon könnyen felfúvalkodik a szívünk. A 131. Zsoltárban ez az ima, hogy Uram, nem fuvalkodik fel az én szívem, nem fennhéjázva tekintetem. És a felfúvalkodásnak az egyik jele az, hogy nagyon erősen véljük tudni, hogy azok a dolgok, amik történnek az életünkben, vagy másoknak az életében, azok most jók, vagy rosszak, vagy most pontosan ezek hova fognak vezetni, meg ennek változnia kell az én életemben. De nem ismerjük Isten időzítését, nem ismerjük Isten bölcsességét, nem ismerjük Isten tervét, és nagyon sokszor nem ismerjük Istennek az útjait. Itt Pál apostol elismeri azt, hogy az az akadályozó tényező, amit ő rühel egyébként önmagától, önmagában, az azért van, hogy őt egy nagyobb bűntől megmentse. Hogy el ne bízza magát, tehát a büszkeség, a kevésség bűnétől. És imádkozik Istenhez, azt mondja a 8. versben, hogy háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ja, ez igen, kegyelem az üdvösségünkben, kegyelem a megtartatásunkban, igen, kegyelem a identitásunkban, igen, kegyelem a gyengeségeinkben, a kihívásunkban, a hegyeinkben, és amikor úgy tűnik, hogy valami nem változik, és imádkoztam, és nem változik, akkor Istennek van egy üzenete számunkra, hogy figyelj csak, egyébként ott van bőségesen a kegyelmem. És egyébként bőségesen elégséges számodra most az én kegyelmem is. Nagyon sokszor be vagyunk korlátolva szűk megértésünk és látásunk által. Tehát onnan várom a megoldást, így van, onnan várom, mert szerintem onnan kell, hogy jöjjön a megoldás, és közben a megoldás innen jön. Így van? És nem vagyok kész fogadni, mert nem onnan jön, ahol én kigondoltam, mert ennek így kell lenni, hogy kondicionálva van a gondolkodásunk, kondicionálva van a szemléletünk, és nem látom a kegyelmet, amikor jön, és nem látom a kegyelmet, amikor van, és most azért beszélek erről, vagy azért is beszélek erről, vagy az egyik segítség az lehet abban, hogy erről van szó, hogy mondjuk azt, hogy ott van a kegyelem. És nem egy kicsi, hanem egy bőséges. Egy olyan kegyelem, ami szabadulást hoz számodra a helyzetben, szabadulást hoz így a lelked számára a helyzetben, hogy Isten így felé emel téged, győzelmet ad, a győzelemnek a szellemét adja neked azt az örömöt, mert adja, mert Jézus azt mondta, hogy az én örömömet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja, így van? Hogyan adja a világ? A világ úgy adja az örömöt, hogy addig adja az örömöt, amíg az a körülmény kitart. Jézus a körülményektől függetlenül adja az örömöt. A Jézusnak az öröme ott van számunkra most, ott van számunkra holnap, ott van számunkra holnap után, ez egy garancia. Ezért van az, hogy például parancsba lehet adni, hogy örüljünk, mert Filippi 4:4-ben többek között parancsba van adva. Hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. És azért lehet parancsba adni az örömöt, mert ott van a kegyelem, ami miatt örömöm lehet. Egyébként a görögben ez a két szó ugye kapcsolódik, mert a görögben az öröm szó a kara, a kegyelem szó a káris, a kegyelem az, ami örömöt okoz, ami örömöt hoz, ami örömöt hoz a szívembe. És Isten Jézus azban bőséges az öröm, és Jézusban bőséges a békesség. És ezt is mondja Jézus, hogy az én békességemet adom nektek. Emlékeztek erre a példára, vagy erre a történetre az evangéliumokban, amikor a tanítványok a hajóban voltak, és erősen próbáltak átérni a túloldalra, de valahogy nem sikerült, pedig sok gyakorlatuk volt, de egyszerűen csak túl nagy volt a szél, és nem sikerült, így állt egy helyben szinte a hajó. És Jézus elkezdett jönni, vagy Jézus imádkozott a túlparton, és aztán a vizen járva ment a viharos tengeren a tanítványokhoz. És amikor a tanítványok meglátták, akkor megijedtek, elkezdtek kiáltozni, hogy ez egy szellem. És aztán Péter azt mondta, hogy Uram, hogy ha te vagy, akkor hívj engem, hogy oda menjek hozzád. És Jézus hívta, és Péter kiszállt a hajóból, és ráment a vízre, és elkezdett ő is járni a viharos tengeren, a viharos tavon. A nagy hullámok közepette. És Péter mindaddig rendben volt, így van, amíg a szemét arra a személyen tartotta, aki elhívta őt, aki hívta őt. És szerintem a mi sztorink is ilyen. Tehát mindaddig így rendben vagyunk. Igen, vannak viharok, de rendben vagyunk. Így van, és aztán Péter levette a szemét Jézusról, és a hullámokra tekintett, és elkezdett süllyedni. És ez is rendben van, mert utána meg van legalább egy jó kiáltásunk, nem? Tehát, hogy csak akarom mondani, hogy Tehát ezek nem véletlenül vannak ezek a történetek, tehát hogy ez is teljesen rendben van. Jó, jó dolog süllyedni, mert legalább Istenhez kiáltunk a szívünk mélyéből. Lehet, hogy azt mondod, és nem akarok csapongó lenni, csak tehát vissza akarok mindig menni a témánkhoz, de csak lehet, hogy azt mondod, hogy nehéz neked Istenhez kiáltani a szíved mélyéből, és van ilyen, ilyen is van, igen. Aztán van olyan, hogy nem vagyunk elég mélyen még ahhoz. Lehet, hogy még mélyebb, bugy, még mélyebbre van, mint amikor Jónás, emlékeztek? A cethalnak a gyomrában, vagy a nagyhalnak a gyomrában, a tenger mélyén az Úrhoz kiáltott. Hirtelen ott minden zsoltár eszébe jutott, amit a vasárnapi iskolában tanult. Jónás hirtelen ott zsoltáros lett, és elkezdett ilyen ámulatos dolgokat mondani. Egyszerűen a mélységben, amikor nem látott már más kiutat, tényleg Istenhez kiáltott. És Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Ő tényleg tudja. Tehát János 15:1 azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, az én atyám a szőlőműves. Tehát így a szőlőműves, a gazda, így tudja, hogy mire van szüksége a szőlikének. És tudja, hogy milyen módon kell metszeni azt, hogy az bőséges gyümölcsöt teremjen. Úgyhogy ebben is kegyelem van számunkra. Isten bánás módja a javunkra van. Úgyhogy Jézuson, aztán utána megint Jézusra nézett Péter, de lehet, hogy befejezem ezzel a 9. versen még egyszer, hogy elég neked az én kegyelmem. De elég. És bőségesen elég. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Olykor azt mondjuk, amikor valaki összeomlik az ő életében, összeomlik akár lelkileg, akár mentálisan, összeomlik, hogy túl gyenge volt, azért omlott össze. De csak szeretném mondani, hogy ez nem így van. Nagyon sokszor túl erős volt, azért omlott össze. Túl erősen kondicionálva volt az ő gondolkodása valami felől, hogy minek kell történnie. Túl erős volt önmagában. Túl erős volt az ön erejében. Túlságosan erősen tartotta magát, ahelyett, hogy beleesett volna az Istennek a kezébe. Túl erősen tartotta magát, és ő maga próbálta megoldani a saját életét, a saját lelkét, a saját belső dolgait, és túl erős, és ezért süllyed lefele. Mert ezért süllyed lefele. Mert nem tudott még bízni Isten kegyelmében. És nem tudott, és nem engedte még be Istennek a kegyelmét. Néha az Isten kegyelme az kontraintuitív. Megvan ez a szó? Tudom, hogy most is nőttem a szemetekbe. Viccelek. Kontraintuitív. A kontraintuitív az azt jelenti, hogy van egy nem, most ez nem szótárjá magyarázat, csak van egy intuíciód egy adott helyzetben, hogy mit kell csinálni, és az pont rosszabbá teszi a helyzetet, és annak pont a zsigeri reakciódnak az ellentetje lenne a megoldás. Mondok egy-egy példát. Mész az autóval egy jeges úton, és megcsúszik az autó, és a zsigeri reakció, hogy rátaposol a fékre, így van? Ami sokkal borzalmasabbá teszi a helyzetet. És itt kontraintuitív módon kell lépni, hogy tudod, hogy nem szabad rátaposni a fékre. Oké? Isten kegyelme az kontraintuitív, azaz nem amikor erősek vagyunk, képesek vagyunk, akkor fedezzük fel a legtöbbet belőle, hanem pont fordítva. Valaki ezt úgy mondta, hogy Isten kegyelmét nem lábon állva tanulhatjuk legjobban, hanem a hátunkon. Maga Pál apostolnak Isten kegyelméről a legnagyobb kijelentés egyébként, már nem tudjuk teljesen, hogy honnan kapta ezt a hihetetlen kijelentést, de a damaszkuszi úton egy nagyot kapott belőle, az biztos, mert a hátán volt. A hátán volt. Most, hogy Baltimore-ban voltam, elmentünk a magyarokkal az óceánhoz, és hú, az óceán az nem tenger, jó? Tehát már úgy értem, ezt nem úgy mondom, hogy jó, hanem hogy tényleg nem tenger. Már ugyanolyan nem látsz el a tengernek se a végéig, az óceánnak se. De az óceánnak valahogy egyszerűen van egy olyan ereje, a hullámoknak a különböző áramlatoknak, amik sokkal erőteljesebbek a tengernél. És ki van írva, hogy nagyon vigyázni kell arra, és ki van így ilyen táblára rajzol, meg vigyázz, hogy amikor bent vagy, és hogyha bentebb mész, akkor ott olykor nagyon erőteljes áramlatok lehetnek. Olyanok, amelyek kifárasztanak téged, és utána, ha nem figyelsz, és túlságosan eltávolodtál, akkor elkezd befele szívni, befele vinni az óceán mélyébe téged, és ezek, tehát halálos áldozatokat is szednek, ezek az erőteljes áramlatok. És ki van írva, és el van magyarázva, mit kell csinálni, mikor egy ilyenbe kerül az ember. És azt mondják, hogy mikor egy ilyen áramlat visz magával, akkor a legrosszabb, amit tehetsz, az, hogy kapálózol, hogy erőlködsz, hogy megpróbálsz kikerülni belőle. Mert ez lenne a mi zsigeri reakciónk. Így van? Hát megpróbál kikerülni belőle. És amint egyre inkább ki akarok kerülni belőle, két dolog történik, fáradok, és egyre mélyebbre kerülök bele. Hanem pont egy kontraintuitív, úgymond egy ilyen a kegyelem erejére való támaszkodás, tehát a kegyelmi szárnyalásnak a képe van ott, hogy olyankor, mikor visz, akkor lazítsd el magad, ne kapálózz, ne esd pánikba, lazítsd el magad. És ez ki fog sodorni az áramlat szélére, és onnan már ott már szabad vagy. És és ilyen a kegyelem, hogy nem amikor győztes vagyok, akkor tanulom, hanem amikor vesztes, nem amikor erős vagyok, hanem amikor gyenge. De Isten kijelentést akar adni nekünk erről. És ezt a kijelentést elsősorban az igéből akarja. Tehát szeretné azt, ha mi az ő gyermekei fellennénk egy világos igei tanítással, ige részekkel, szakaszokkal, az igei útmutatásai, így megértsük, hogy kik vagyunk mi, hogy kicsoda Krisztus, hogy mit jelent ez, és hogy működik ez a mindennapokban. És hogy mit jelent ez? Hogy amikor ott vagyok a helyzetben, figyelj, amikor ott vagyok a helyzetben, és lenne egy intuícióm, hogy most, tudod, és elkezdek belemenni, tudod, lehet egy helyzetben az, hogy elkezdem önmagamat vádolni, elkezdek egy önvádba belemenni, vagy elkezdek a saját, egy kísértéssel szembenézni, és megpróbálni birkózni vele, az ugyanaz. Tehát minél inkább birkózok a kísértése, minél inkább birkózok a gyengeséggel, annál biztosabb, hogy az le fog teríteni. Vagy már önmagamban küzdök, és még inkább küzdök, hogy ne küzdjek. Megvan? És ilyenkor, tudod, elég neked az én kegyelmem. Ja. Ilyenkor, hogy fel vagyok szerelve így az igazságnak az igével, az Isten ismerettel, megértem, hogy Isten mennyire szeret engem, megértem, hogy nincsen károsztatás a Krisztusban, megértem, hogy ki vagyok a Krisztusban, megértem, és elkezdek ő benne bízni, lazítani. Vagy kapcsolódik a bízás és a lazítás. Mert nem tudok bízni fogcsikorgatva. Bízni, hogy megértem, hogy az ő kezébe vagyok. Megértem azt, hogy Isten, nyilván attól függ, hogy miről van szó, de tehát tudom alkalmazni azt az isteni ígéretet, vagy igazságot, és így a kegyelemre támaszkodni, és nem a saját erőre. És a kegyelemnek az ellentétje igazából a saját erő, a saját magam, saját hústesti erőm. Úgyhogy adja Isten neked és nekem, ahogy így uralkodásra tanít és nevel bennünket. Tényleg uralkodásra. Király fiak, király lányok vagyunk. Papok vagyunk, király papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe, hogy ahogy tanít, így, és hoz helyzeteket, engedjük, hogy ő tényleg így a kegyelem kijelentését adja nekünk, bármilyen legyen a helyzet, hogy azt mondhassuk, hogy az ő kegyelme nagyobb, mint az én szituációm, az ő kegyelme nagyobb, mint az én nehézségem, mint az én tövisem. És fogadjuk bőségesen ezt a kegyelmet, fogadjuk, élvezzük, erősödjünk meg benne, növekedjünk benne, mind a megértésében, mind az alkalmazásában, az életünk adott területén. És engedjük, hogy elvégezze azt a munkát. Talán 145. Zsoltán lehet, hogy plusz-minusz 1-2, jó? Azt mondja, hogy Istennek nem a lovak erejében leli a kedvét, sem a férfiak lábszárába, vagy az emberi erőben, hanem akik az ő kegyelmében gyönyörködnek, hogy az ő kegyelmére várnak. És én kívánom azt tényleg, hogy bármiben is vagy, meg bármilyen helyzetben így tudj megnyugodni az ő kegyelmébe, tudd lubickolni, tudd elfogadni, tudd megélni, hogy tudd azt, hogy bőségesen ott van. És mikor arra nézel nagyon, önnek így kell lenni az életembe. Így. Vagy én ilyen vagyok. Vagy tudod, önkorbács, én, akkor tudj oldalra nézni. És nézd, hogy mi fog jönni. Tudod, nézd, hogy mi jön. Tudod, nézd, és fogadd azt a kegyelmet, ami úgy mondjon, ez egy kép, értitek. Tudj a csőlátásból ki, tudjunk a csőlátásból kinézni. Mert a kegyelem az felépít, felszabadít, átformál, felemel, és ez bőségesen elég. Amen? Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy köszönjük azt, hogy úgy élhetjük a mindennapjainkat, hogy te nagy bőséggel kiárasztottad ránk a kegyelmedet, és hogy a te kegyelmeddel együtt nagy bőséggel kiárasztottad ránk a bölcsességedet és az értelmedet is. Bölcsességet és értelmet. Hogy bölcsek legyünk a te értelmeddel bíróak, így a minden helyzetünkben. És Uram, én személyesen vágyok arra, hogy növekedjek benned, növekedjek a kegyelmedben, növekedjek a kegyelmed elfogadásában, a te ismeretedben, a kegyelmed alkalmazásában. És azért imádkozom, hogy az én testvéreimmel együtt tehessem ezt, hogy ők is így újból és újból találkozhassanak azzal a bőséges gondoskodás, amelyet kiöntöttél ránk. Hogy a mi szívünk, a mi belső emberünk, a mi belső életünk, a kegyelemnek az edénye legyen, ahova kegyelemet befogadjuk. Uram, imádkozom különösen most azokért, vagy olyanokért, akik valamilyen okból nagyon-nagyon küzdenek az életükbe. Lehet, hogy egy önkép, lehet, hogy önelutasítás, lehet, hogy egy helyzet, lehet, hogy így valaki valamit tett velük, és nem tudnak megbocsátani, és egy csapdába kerültek, lehet, hogy közöny, lehet, hogy közömbösség, lehet, hogy így a veled való kapcsolatot nem látják, hogy most ez hogy mert nem találják azt a vágyat magukba, bármi is legyen ez. Atyám, nyisd meg az ő szemeiket, nyisd meg az ő szívüket, segíts. Uram, imádkozom, hogy megnyilatkozzanak a szívüknek a szemei. Imádkozom, hogy el tudják fogadni azt a mély békességet, azt a nagy szeretetet, azt a nagy örömöt, ami a te ajándékod számunkra. Imádkozom, hogy azokat a fixa elképzeléseket, ideákat el tudják, és el is tudjuk mindannyian engedni, amelyek megakadályoznak abban, hogy rád találjunk. Segíts ebben bennünket. És építs fel a te népedet az igazságra, az igédre, ígéreteidre, a jellemedre, a természetedre, a bevégzett munkára. Hogy ebben a kívásokkal teli időszakban, ami így van körülöttünk, meg hallunk dolgokat, meg tapasztalunk is, mert mégis így a győzelem ízét elkezdjük megérezni, ami már megvan. Krisztus a mi győzelmünk. Ez a győzelem az a hit, vagy azon a hiten keresztül, vagy abban a hitben valósul meg, hogy hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Igen, Uram.